betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Romániában is megjelent már a HMPV, amit sokan a koronavírushoz, COVID-19-hez hasonlítanak, azonban nem ennyire kézenfekvő a hasonlat, és a jelek szerint egyáltalán nem kell arra készülni, hogy a történelem rímelni fog önmagára, azaz nem kell lezárásokra, karanténra készülni. Viszont ezzel együtt is fontos, hogy vigyázzunk az egészségünkre, akár a HMPV vírussal, akár az influenzával szemben. Ezen védekezésnek pedig egy kiemelt módja lehet az oltás is. Témánk HMPV, influenza és az oltások. Az interneten keresztül kapcsolódik hozzánk Fejér Szilárd kémikus kutató, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a medicinába. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mi is az a HMPV, honnan származik a név, illetve milyen tünetei vannak, lehetnek a betegségnek.
A HMPV kis H-betűvel írják, és az összes többi nagy. Ez humán metapneumovírus, annak a rövidítése, ami egy elég közönséges légúti megbetegedést okozó vírus. 2001-ben fedezték fel, de akkor már szinte 50 éve keringett a szezonális megfázást okozó vírusok között világszerte. Tehát ez nem arról szól, hogy most jelent meg először Romániában, hanem először az idén most mutatták ki, hogy valaki fertőződött ilyen vírussal, de világszerte jelen van, és világszerte szezonális megbetegedéseket okoz.
Sokan ugye a koronavírus járványhoz hasonlítják, és nyilván ennek oka vagy ennek háttere az lehet, hogy a HMPV is a mostani, legalábbis a hírek alapján Kínából indult el. Valóban ez a helyzet? Valóban van hasonlóság?
Persze, hogy felkapta ezt a média, meg a közösségi hálók felkapták azokat a híreket, hogy Kínában néhány kórház megtelt, mert ott éppen egy erősebb légúti megbetegedési járvány hullám van, és akkor persze mindenki az 5 évvel ezelőtti helyzetre asszociált, és ezért szenzáció szaga van, és ezért mondták azt, hogy onnan indult, szó sincs róla, hogy onnan indult, tehát ez már endemikus vírus, mondom, több mint 50 éve, mindig megjelenik a világ bármelyik részén, ahol hideg van és a körülmények kedveznek a légúti betegségek terjedésének.
Lehet beszélni hasonlóságról, attól függetlenül, hogy nem rímel egymásra, és nem kell attól tartani, ami volt 5 évvel ezelőtt, ahogy felkapta akár bizonyos sajtó, akár a közösségi média, de lehet beszélni hasonlóságokról a COVID-19 és a HMPV között, tünetek tekintetében akár?
Szerkezetileg beszéltünk olyan szinten hasonlóságról, hogy ez is egy RNS vírus, tehát az örökítőanyaga nem DNS, hanem RNS. Ez is képes változni, mutálódni. Akkor beszélhetnénk egy világjárvány, egy nagyobb járványhelyzetről, hogyha annyira tudna változni a vírus, hogy a közösségi immunitás, ami már megvan évek óta, hogy azt ki tudja kerülni. De ennek nagyon-nagyon kevés az esélye, és még nincsen erre utaló jel, valószínűleg nem is lesz. Tehát ez csak egy kicsit erősebb járványhullám, és mivel, hogy keressük a légúti megbetegedéseknek az okát, és ki is tudjuk mutatni, ezért van az, hogy ha keressük, akkor meg is találjuk.
Kijelenthető az akkor, hogy nem kell attól tartani, hogy megismétlődik a 2020-as lezárások esete. Ugye Kínában megteltek bizonyos kórházak, de Kína a föld második legnépesebb országa. Meggyőződésem, hogy nem olyan nehéz ott hogy teljesen beteljen egy vagy több kórházi ágy.
Természetesen nincs ennek, tehát nem zárhatjuk ki sosem 100%-osan egy durvább helyzetnek a létrejöttét, de de azt tudjuk mondani, hogy elhanyagolhatóan kicsi az esélye. Tehát engem személy szerint a madárinfluenza járvány, ami Amerikában a szarvasmarhákat fertőzte meg, és ott még mindig nagyon terjed, engem az jobban aggaszt, mint ez a humán metapneumovírus felbukkanása akár az országunkban.
Nem ellent mondani akarok önnek, de nagyon sok embert aggasztott az a tény, hogy a Bihar megyében, ahol az első igazolt esetet regisztrálták, ott egy 67 éves személyt elkülönítve kezeltek. Miért volt akkor szükség arra, hogy elkülönítsék?
Természetesen mindent ugye kontextusába kell nézni. Tehát ez a személy, én úgy tudom, hogy különböző társbetegségekkel küzdött, és általában akkor van gond egy légúton terjedő patogénnel, amikor komplikációkat okoz, és kórházba kerül a személy. Tehát úgy általában egy kisebb megfázásra nem is nagyon szokták keresni azokat, mondjuk én megszokásban például COVID vagy influenza tesztet elvégzek, de nem keresem tovább, hogyha a családban valaki egy kisebb megfázással küzd. Ha valaki bekerül a kórházba, annak ugye az jóval betegebb, tehát a kórházi eseteknél nézik, jobban megnézik különböző panelekkel, hogy mi okozza ezt, mert hogyha valamilyen baktérium okozza, amit kezelni lehet antibiotikummal, vagy olyan vírus, amit kezelni lehet antivirális szerekkel, akkor célzottan kezelik. Másképp pedig csak ilyen szupportív kezelés van, tehát ügyelnek arra, hogy mondjuk a páciens megfelelően hidratálva legyen, megfelelően csillapítsák a tüneteit, és arra is ügyelnek, hogy a páciens egyéb betegséget ne kapjon el.
Azt hiszem nem túlzás azt állítani, hogy senki nem szeret beteg lenni, akkor sem, ha a koronavírusról, akkor sem, ha a HMPV-ről, és akkor sem, ha valamilyen más kórról van szó. Arra kérném, hogy még egy gondolat erejéig maradva a HMPV-nél, mondja el a hallgatóknak, hogy hogyan lehet védekezni a betegség ellen.
A HMPV ellen nincsen oltás. A HMPV az egy olyan vírus, ami általában mindenkit legalább egyszer végigfertőz még gyerekkorában, ezért mindenkinek van már valamilyen immunitása ellene. Nem okoz akkora gondot, hogy oltást kelljen bevezetni, hogy a terjedését megfékezzék, ezért igazából védekezni ilyen időszakban, tél, illetve tavasszal, amikor a legjobban terjed, ugyanúgy kell, mint bármilyen más légúti betegség ellen, amire nincsen oltás. Nem. Tehát távolságtartás. Nem menjen közösségbe olyan személy, aki fogékonyabb a légúti megbetegedésekre, és aki komplikációkat szenvedhet ez miatt, és nagyjából ennyi.
Nem lenne célszerű egy oltás kifejlesztése? Még akkor is, hogyha nem jár az esetek többségében túlzott komplikációkkal ez a HMPV vírus?
Ennél a vírusnál nem igazán van gyakorlati értelme, hiszen például a halandóság meg a komplikáció esélye nagyon-nagyon kicsi. Az, hogy mondjuk esetleg célzott terápiákat fejlesztenek, arra, hogyha lenne akarat, azt meg lehetne próbálni. De ha azt nézzük, hogy még a COVID-ra sincsen igazán jó célzott terápia manapság, ez azért sok pénz, és ilyenkor bármilyen gyógyszer vagy védőoltás fejlesztésén a kockázat hasznosság elvét nézik, tehát hogy mennyire hasznos az a beavatkozás, mennyire csökkenti a társadalom terhét az, hogy megakadályozzuk ennek a vírusnak a terjedését.
Hogyha külön választjuk a HMPV-t, a koronavírust és az influenzát, hogyan lehet megkülönböztetni? Egyáltalán laikus szemmel meg lehet különböztetni a három betegséget napjainkban?
Tünetegyüttes alapján nem igazán. Persze klinikailag biztos, hogy van olyan orvos, aki azt mondja, ránéz a betegre, és azt mondja, hogy oké, te influenzás vagy, te inkább covidos vagy. Tehát lehet, hogy vannak ilyen apró jelek, de egy laikus nem igazán különbözteteti meg. Nagyon függ ugye a betegségnek a lefolyása, illetve a tünetek a már megszerzett immunitástól, a COVID-nál ugye az újabb variánsok megpróbálják kikerülni ezt az immunitást. Előfordul, hogy az egyik évben mondjuk magas lázzal kezdődik, másik évben csak egy torokfájással. Tehát ez nagyon, nagyon széles a paletta. Influenzánál erős, jellemzőbb a magas láz, és tehát meg lehet különböztetni egy orvosnak, de az igazi megkülönböztetés az persze az, amikor elvégzik a tesztet.
Hogyan védekezhetünk akkor az influenza ellen, hiszen influenzás sem szeretne senki lenni, gyanítom legalábbis.
Influenza ellen a legcélszerűbb úgy védekezni, hogy felvesszük az influenza járvány elején, vagy kicsivel hamarabb az éves influenza oltást. Ezt főleg a 65 év felettieknek ajánlják. Az idősebbeknek, ugye, akiknek az immunrendszerük nem olyan gyors reagálású, illetve azoknak, akik folyamatosan kontaktusban vannak olyan személyekkel, akiknek esetleg át tudnák adni az influenzát, és akik veszélyeztetett kategória, tehát krónikus betegek, öreg otthonban élő személyek, ápolói, ilyen kategóriák, egészségügyi személyzet, ezeknek mind-mind javasolt az éves oltás felvétele. Az más dolog, hogy nem mindig sikerül az év közepén megtippelni, vagy az év elején megtippelni, hogy melyik lesz az az influenza törzs, amelyik éppen járvány fog okozni. Az esetek nagy részében bejön, előfordult már olyan, hogy mondjuk 10-20% volt csak a hatékonysága az éves influenza oltásnak.
Hogyan alakul az oltakozási kedv? Tehát mennyire mennek el az emberek, az érintett csoportok, hogy felvegyék az oltást? Tehát akár azok, akik veszélyeztettek, ugye a 60-65 év fölöttiek, vagy akár azok, akik közösségekben dolgoznak, közösségekben tevékenykednek, ahonnan hazavihetik a vírust?
Ez az influenza esetén már úgy látom, hogy ez egy megszokássá vált. Itt nem nagyon változik az oltakozási kedvezőkben a kategóriákban, mert tudják, hogy ez egy hasznos, egy javasolt beavatkozás, egy javasolt megelőzési forma, és ezt használják. A probléma igazából a COVID-nál van, hogy az országban például most nem is lehet kapni COVID elleni oltást, pedig Amerikában például a 65 év felettieknek még mindig ajánlják az ismétlő ezeket a booster oltásokat, amelyeket megpróbálnak az aktuális variánsokhoz igazítani. Ugyanúgy a krónikus betegeknek, illetve az időseknek ajánlott főleg ez az oltás felvétele. Itt nálunk valamiért erre fogékonyság nincsen. És politikai akarat sem, persze.
Nem volt kereslet, és ezért nem lehet kapni Romániában koronavírus elleni booster emlékeztető védőoltást?
Ez inkább politikai döntésnek tűnik részemről, mert ha nagyon szeretnék, akkor pár tízezer dózis berendelhetnének, hogy legalább legyen meg az elvi lehetősége, mondjuk, hogy minden megye központban, aki akarja, beoltassa magát. De nekem is van 4 oltásom, ez mellett volt 4 igazolt COVID-fertőzésem, de én is beszeretném magam oltatni egy nagyobb járványhullám elején egy ismétlő oltással COVID ellen, mert én valamiért fogékony vagyok a fertőzésre, és nem szeretem elkapni. De nincs erre most lehetőség, és ez azért igen bosszantó.
A koronavírus idején, a koronavírus oltás megjelenését követően azért elég sok oltás szkeptikus hangot lehetett hallani, felütötték a fejüket az összeesküvés elméletek is. Miért bíznak az emberek, vagy miért bíznak az emberek jobban egy influenza oltásban, mint a koronavírus elleni védőoltásban? Félreértés ne essék, jó, hogy ebben bíznak, de jobb lenne, ha mind a kettőben bíznának, és a tudományba vetnék a hitüket.
Valószínűleg azért bíznak benne, mert influenza elleni oltás jóval régebb óta létezik, mint COVID elleni oltás, és onnantól azt hiszik, hogy amit gyorsan fejlesztettek, az már nem olyan jó. És erre rájátszik a rengeteg összeesküvés elmélet, rájátszik az is, hogy ezek a, hogy mondjam, furcsán gondolkodó, tudományellenes nézetek most már egészen mainstream-ek lettek, tehát már megszokott dolog, hogy olyan mint valami elvakult hit, hogy ő éppen nem hisz ebben, és kész. És amíg Amerikában az egészségügyi miniszter egy elvakult oltást tagadó lehet, addig ne is várjuk, hogy ez a gondolkodásmód ez alább hagy.
Vissza fogunk még térni erre, de azelőtt maradván még az influenzánál, az orvosok külön hangsúlyozzák a diákok esetében is a védőoltás fontosságát, hiszen az iskolában, közösségben sokkal könnyebb elkapni a betegségeket, így az influenzát is. Továbbá azzal sem árt tisztában lenni, hogy Romániában december utolsó hetében 57 ezer személynél azonosították az influenzát, a tüdőgyulladást vagy valamilyen más légúti megbetegedést. Közben pedig Európa más részein is rohamosan emelkedik az influenzás betegek száma. Mennyire felelősség teljesek, felelősség tudatosak ebben a kérdésben, az oltás felvételben a fiatalok, a diákok, vagy nyilván az ő szüleik is?
Erről sajnos nincsen adatom. Én úgy tudom, hogy főleg az egészségügyi dolgozóknak és a veszélyeztetett kategóriának javasolják a családorvosok is az influenza oltást. Hogy gyerekekre éppen mi a helyzet, azt sajnos nem tudom.
Mikorra várható, akár az előző évek tapasztalatai alapján, az influenza hullámnak a tetőzése? Mikor szokott ez bekövetkezni naptárilag?
Általában a hidegebb hónapokban tetőzik, tehát január-február, akkor, amikor ugye az átlagosnál hidegebb az időjárás, az emberek több időt töltenek egymás közelébe, és ugye nincsen mondjuk iskolai szünet. Tehát ez általában a lefutása, aztán március után már nagyon csökkennek az esetszámok. De ez igazából a HMPV-re is, és most már egyes országokban elég szezonális lett a COVID is.
Térjünk akkor vissza az oltások kérdésére. Itt ön is úgy fogalmazott, hogy egyre inkább egy ilyen mainstream hitté kezd válni az, hogy emberek nem hisznek az oltásban, laikusként nem hisznek az oltásban, nem szakemberként, félreértést ne essék, és ők azt mondják, hogy kész, nem hisznek, nem veszik fel, vége. Hogyan lehet meggyőzni a szkeptikusokat, hogyan lehet meggyőzni az oltás elleneseket, már ha egyáltalán van erre módszer, hogy felvegyék a különböző védőoltásokat, vagy születéskor ne ellenkezzenek, hogy a gyermeküknek beadják a védőoltást, mert hogy ilyennel is találkozunk egyre inkább.
Sajnos egy nem racionális hittel tényekkel felvenni a versenyt. Amíg nem látják, ezek az emberek, amíg nem látják, hogy körülöttük mondjuk kitör egy kanyaró járvány, és esetleg a városban egy valaki, egy gyerek meghal kanyaróba, addig nem gondolkodnak el ilyenen. Pontosan ez az oltás tagadás miatt történt az, hogy a 2010-es évek vége fele megemelkedett a kanyaró, a világszinten a kanyarós esetek száma, amíg körülbelül 20-30 éven keresztül folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, pontosan az oltásoknak köszönhetően. És nem csak a kanyaros esetek, hanem a kanyaró általi halálozás is egy nagyon alacsony értékről felugrott, pontosan az oltás ellenesek áldásos tevékenységének köszönhetően. És ugyanez van más vírusokkal is, tehát hiába próbáljuk ezt mondjuk racionális érvekkel elmagyarázni, sajnos amíg az ember meg nem tapasztalja a környezetében, addig nem fog másképp gondolkozni. Persze, hogyha az alapoktól már gyerekkorban megfelelő iránymutatást kap arra, hogy hogyan kell racionálisan gondolkodni, és hogyan kell a tudományban bízni, mi alapján,
az egy más dolog, de nem tartunk ott sajnos.
A félelem az egy jó ösztönző lehet? Most tudom, hogy drasztikusan, szélsőségesen hangzik a kérdésem, de hogyha az emberek megijednek, akkor elkezdenek jobban hinni a tudományba, vagy éppen ellenkezőleg elkezdenek jobban hinni az összeesküvés elméletekben?
Ez általában igaz bármilyen betegségnél, hogy ugye az ember azt gondolja, hogy vele nem történhet még ez meg az, nem lehet rákos, nem kaphat infarktust, egészen addig, amíg valamelyik közeli családtagjánál mondjuk elő nem jön egy ilyen dolog. És akkor már az ijegység ráveszi arra, hogy bizonyos megelőző intézkedéseket foganatosítson, például, hogy elmenjen egy szűrővizsgálatra. De ez kifejezetten tipikus nálunk itt ez a székely mentalitás, hogy nekem semmi baj nem lehet. Így a prevenció nagyon hatástalan, vagy nagyon kicsi a hatékonysága. A tudatosító kampányok azok valamennyire megemelték, de amíg általában nem történik valami a környezetünkben, addig hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy minden rendben van.
Hol és mikor érdemes elkezdeni ezt a tudatosítást? Melyik az a kor, amikor fogékonyak lehetnek erre az emberek?
Hát ez már igazából elemiskolába lenne, tehát ez egy oktatási tananyag kellene legyen, hogy megértsük azt, hogy működnek ezek a dolgok, hogy a szervezetünk hogy működik, mi történik akkor, hogyha valamire hajlamosak vagyunk, vagy mi történik akkor, hogyha a családunkban van egy hajlam, és azt nem vizsgáljuk ki, vagy nem próbáljuk megelőzni. Egy csomó ilyen aspektusa van, de ez mind visszavezethető arra, hogy nem árt, hogyha kicsit előre gondolkodunk, és nem csak utólag bánjuk, hogy jaj, mi lett volna, hogyha mondjuk elmentem volna orvoshoz 2 évvel hamarabb.
Látszik egyfajta racionalizálódás az emberek körében? Tehát jobban érdeklődnek, akár fiatalabb, akár felnőtt korban, mind az oltások, mind pedig a különböző szűrővizsgálatok, kivizsgálások iránt, vagy ez még nem érhető tetten?
Ez eléggé specifikus, ilyen, vagy oltás specifikus, vagy betegség specifikus. Tehát például volt egy kampány, amikor ugye méhnyakrákot szűrtek ilyen karavánokkal. Azt mondják, hogy elég nagy volt a sikere, én azt tapasztalom, hogy ez azért lehetett volna nagyobb is. Viszont azzal, hogy például a minisztérium elérhetővé tette most már a HPV elleni oltást ingyenesen és családorvoson keresztül, azzal már azok, akik tudják ezt és igénybe tudják venni, azok igénybe is veszik. Tehát hogyha egyszer megvan a lehetőség, akkor a társadalomnak az a része, aki érzi, hogy fontos, igénybe veszi, és ha ők igénybe veszik, akkor példájukat látva többiek is igénybe tudják venni. Így például a HPV-re visszatérve az ugye 99%-ban méhnyakrákot okoz ez a vírus. Tehát nem azt mondom, hogy aki megfertőződik, az tuti, hogy méhnyakrákos lesz, hanem akinél kialakul a méhnyakrák, az mind a HPV fertőzésre vezethető vissza. És például Skóciában éveken belül valószínűleg eltűnik a méhnyakrák, mint betegség, mert ott nagyon tudatos kampányokkal tinédzsereket, 10-12 éves lányokat és fiúkat oltottak már nagyon régóta, és látszik, hogy akiket beoltottak, azoknál gyakorlatilag eltűnt a méhnyakrák, mint megbetegedés.
Mennyire bizonytalaníthatja el azokat, akik fontosnak érzik mind az oltást, mind a szűrővizsgálatot, az, hogy a közösségi médiában szembe ömlik velük, most már szó szerint, az összeesküvés elmélet?
Elég elbizonytalaníthatja, hiszen az ember már a közösségi médiában nem tudja, hogy minek higgyen. Tehát kevés az a hiteles hang, akinek van megfelelő jelenléte, mert ugye a hiteles információk általában nem szenzációsak, és a közösségi média az arra épül rá, hogy minél több kattintást generáljon, minél több rácsodálkozó arcot, minél több reakciót, és ezért a nagyon polarizált dolgok részesülnek előnybe, és persze a szenzáció, és az, hogy valami nem működik, és hogy valami összesküvés van minden mögött, az hatékonyabban tud terjedni, és ezzel tényleg csak úgy tudjuk felvenni a harcot, hogyha idejében megtanítjuk az embereket, hogy különbséget tegyenek a szenzáció és a valóság között.
Hogyan tudott ez működni így a beszélgetésünk végéhez közeledve Skóciában, ahol eltűnhet a méhnyakrák, miközben Romániában mintha visszatérnének a betegségek, nem mintha, hanem vannak olyan betegségek, amelyek több év után térnek vissza. Tehát nálunk valahogy az ellenkezője történik, mint tőlünk nyugatabbra. Tehát mit csinálnak jól a skótok, vagy mit csinálunk rosszul mi?
A skótok, meg úgy általában a britek oktatási rendszerre azért teljesen más, és ott az ilyen programokat nagyon-nagyon tudatosan beviszik az iskolába. És nagyon-nagyon jó felépített érzékenyítő kampányok vannak ezekről a dolgokról. Itthon igazából megy mindenki a saját feje után, az oktatási rendszer olyan, amilyen. Tehát nincsen igazából egy vízió, amivel lehetne ezeket a kampányokat iskolákban népszerűsíteni. Míg nyugaton ugye ez azért megvan ótól.
Arra kérném, hogy akkor egy pár szóban foglalja össze, hogy milyen komplikációktól tud megvédeni minket, embereket, az, hogyha felvesszük a védőoltást, függetlenül attól, hogy most milyen betegség megelőzésről beszélünk.
Ezt nehéz összefoglalni. Általánosságban véve ugye azt mondhatjuk, hogy bármilyen betegséget jobb megelőzni, ha egyszer lehet, mint elkapni. Ez definíciószerűen így van, a betegség az nem egy kellemes dolog. Vannak ugye súlyosabb betegségek, kevésbé súlyos betegségek, de nem mondhatom azt, hogy nekem jól esik, hogyha mondjuk kihordok a lábam egy influenzát, hogyha egyszer meg tudom előzni, az még mindig jó. Azért léteznek a védőoltások, és azért hívják védőoltásnak, mert megvédenek valamitől, attól, hogy elkapjad, vagy attól, hogy ha elkapod, akkor ne legyél olyan beteg, ne kerüljél kórházba, ne kerüljél a föld alá. Ez a védőoltásoknak a szerepe, és azért vannak a piacon a védőoltások, azért használják, mert biztonságosak. Tehát jóval kisebb a rizikó, hogy a védőoltás után lesz valami komplikáció, mint az, hogy elkapod a betegséget, és akkor lesz valami komplikáció. Összesen lehet hasonlítani, mert teljesen más nagyságrend a kettő közötti rizikó. Tehát ami ellen egyszer lehet védekezni, és amit meg lehet egyszer előzni, azt meg kellene előzni, és erre még sajnos nem vagyunk készen.
Amit meg lehet, azt meg is kellene előzni, és a védőoltások biztonságosak. Legyen akkor ez a zárszó. Fejér Szilárd kémikus kutató, köszönöm, hogy itt volt a Medicinában, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm én is.
Tisztelt hallgató, köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra,